felső testvérek, mai elmélkedésünkben nem kevésbé tanulságos szentet veszünk nagyító alá, mint Szent Pétert, a gyöngeségnek és a bűnbánó megtérésének a személyese. Milyen volt Péter apostolnak a jelleme? Péter bukása érthetetlen előttünk, ha nem vennénk észre benne azt a buzgóságot, azt a becsületes kitartást, jó akaratot, hogyha ne lett volna két súlyos hibája, a megfontolatlanul hirtelen heves természete. Ma talán humorosan úgy mondanám, hogy elgurult sokszor a gyógyszer nála, elvesztette a türelmét. De ezt nevezik lobbanékony természetnek, hogy kijön, kitör, mint a vulkán, és nem fontolja meg a szavakat, még a szeretetében sem, felelőtlenül tesz olyan kijelentéseket, amilyen sajnos sokszor kapott hát az Úr Jézustól megfentést. Hogy alapjában nézzük Szent Péternek a magatartását, hogy nagyon mélyen vallásos lélek volt, nagyon ragaszkodó. És az evangéliumot, hogy olvassátok, többször tett tanúságot az ő hitéről, az ő alázatáról. Mielőtt Jézus tanítványa lett, ő már tanítványa volt keresztelő Szent Jánosnak, András testvérével. És Jézus buzgóságát többször kitünteti őt. Hiszen a három legkedvesebb tanítvány egyike volt. Péter, János és Jakab. Ha valami titkot akart közölni az Úr Jézus, mindig ezt a hármat vitte magával, és külön beszélte meg velük, és kérte, hogy ezt ne mondjátok el. Emlékezzünk Urunk színeváltozásáról, kit visz fel a hegyre, a három legkedvesebbet. És amikor elmennek az olajfák hegyén imádkozni, az elfogatás előtt kit visz bejjebb az olajfák kertjébe, a barlangozott, imádkozott az Úr a három legkedvesebbet, akiket kért, hogy imádkozzatok, virrasszatok. Önzetlen, becsületes gondolkodásának a számtalan esetét adta és nyújtotta Péter apostol az Úr felé. Emlékezzünk az utolsó vacsoránál, a lábmosás, amikor történt. Milyen szeretettel mondta mesterének, Uram, nekem ne csak a lábamat, mossál meg egészen. És azt mondta az Úr Jézus, nem kell. Tisztára tiszták vagytok, de nem mindenki. Egy közületek elárul engem. Vagy a csodálatos halfogásnál mindig ő akart az első lenni, megköszönni Jézusnak a csodát, és leborul, és kinyilvánítja, nem titkolván, hogy te vagy az élő Isten fia. Te vagy a Messiás. Nagyon szerette Jézust. A másik olyan jó tulajdonságai közé sorolhatjuk a jellemében, hogy jó szándékú, buzgó, lelkes volt, becsületes, de volt egy súlyos hibája, magabízó volt. Megfontolatlan és heves természetű. Az ilyen becsületes jellemek veszélybe vannak mindig. Gondoljunk csak magunkra, biztos ráismerünk sokszor önmagunk természetére, akikről itt elmélkedünk. Nem ok nélkül vettem őket így nagyító alá, hogy tanuljunk, mert az ember az mindig ember marad. Az ilyen becsületes emberek szoktak, hogy nem akarnak tudni a hirtelenségükről, a meggondolatlanságukról, és ezért elbízzák magukat, és ez sokszor sajnos a bukásuknak a forrása. Az Úr Jézus többször figyelmezteti Pétert, mikor teszi, szeretettel teszi azokat az önfeled kijelentéseket. Uram, ha mindenki elhagy, én akkor se foglak téged elhagyni. És ahová én megyek, mondja az Úr is, oda te nem jöhetsz. De majd eljön az az idő, amikor majd akaratod ellenére megkötnek, és oda kell menned, ahol te nem akarsz. Megjósolja az Úr Jézus, hogy ugyanúgy fog meghalni, mint ő. Keresztre feszítik. Aztán jött megint a kijelentés, ugye nem hagyja szó nélkül, visszafelesel, Uram, én az életemet adom érte. Hú, de nagy kijelentés ez. Hányszor tettünk mi is olyan nagy lelkesedésű, vagy kijelentést, hogy mindent vállalunk, mindent megcsinálunk, mi hűségesek maradunk. Aztán kilépünk, és elfelejtünk, jön valami közben, és mintha nem is mondtunk volna semmit, nem ígértünk volna semmit, elfeledkezünk az ígéretekről. Figyeljük meg a gyónásainkat. Milyen félelmel és hát belső remegéssel lépünk be a gyóndatószékbe. Ja Istenem, mit mond rólam a tisztelendő Úr? Ugyanazok a bűneim. Ki lehetne nyomtatni? Ugyan, tessék megnézni, mindig ugyanazok a hibák. Szégyeljük magunkat. Pedig elhatározzuk, hogy soha többé. És mégis kénytelenek vagyunk alázatosan beismerni, hogy Uram, nem megy. Törekszem, de nem igazán. Most akkor az a mód, hogy elhagyjuk a Szent Jónást, eltávolodunk, hiába megy egy gyóni. Egy helyben járok, mint a katonaság a pihennél. Jézus mondja, hogy nagyobb öröm van az égben egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon. És köszönjük meg neki, hogy ezért halt meg. Megadta a lehetőséget, hogy minden esetben megkapjuk a lehetőséget az újrakezdéshez. Életedet adod, értem, Péter, mielőtt a kakas megszólal, háromszor fogsz megtagadni engem. És Péter apostol nem akarja elhinni magáról, hogy ő ilyen gyarló. Jézus megint figyelmezteti a tanítványokat is. Ti mindnyájan megbotránkoztok bennem, ma éjjel. Azt mondja erre Péter, Uram, ha mindjárt megbotránkoznak, de én nem. És ha meg kellene halnom, meg is halok veled. Értjük a felelőtlen szeretetnek a meggondolatlanságát? Nem akarja beismerni, hogy gyönge, de lelkesedik Jézusért. Meg is teszi később, mert rákényszeríti az élet, és amit ő megígért Jézusnak, azt meg is kell, hogy tegye élete végén. De még nem jött el az ideje. Péter csak arra gondol, hogy ő mennyire szereti a mesterét. És mikor a tengeren milyen elhagyja őket a bátorság, olyan a galileai tó, mint nálunk a Balaton, csak valamivel nagyobb. egy része olyan sekélyes, könnyen föl tudja korbácsolni a szél a hullámokat, és hányta vetette ezt a csónakot sokszor ebben a viharban, igazából nem is mentek be halászni. De Jézus úgy döntött, hogy evezetek át a túlsó partra. Ő fáradt volt, lefekült, emlékezünk a csónakban. Alszik, hánykolódik, tele, mert mindig belítik a vizet ki a csónakból, és az apostolok kétségbe esve rángatják Pétert, hogy ébreszt fel. Itt fogunk elpusztulni, meghalunk. Hiába figyelmeztettük a mestert, hogy vihar lesz, nem jó. És mégis azt mondja, hogy menjünk. Ugyanis Jézus mégis, mikor a tengeren elhagyja a bátorságuk, mit kér tőlük, hogy éberek legyetek és imádkozzatok. És amikor Péter kétségbe esve fölrázza Jézus álmából, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És Jézus mit mond, mit féltek ti kicsinyhitűek? Még mindig nem hisztek? Hát ilyen az ember, mint Péter. Szeretjük mi Jézus csak a magunk módján. Azt hiszik, hogy jók vagyunk, közben olyan gyengék, ha megpróbáltatás ér, könnyen feladjuk. Nem akarunk kitartani a megpróbáltatás, hogy könnyű kereszténynek lenni keresztek nélkül. Úgy akkor diadal menet volna keresztény élet. De keresztekkel, megpróbáltatásokkal, bukásokkal nagyon nehéz követni Jézust. Avidai nagy szent Teréz életéből bizonyára hallottátok és ismeritek a nagy lelkesedésében, amikor alapított egymás után a megreformált rendi kolostorokat, és egyik hosszú útja alkalmával a Pirinusokban hatalmas viharba kerül. Jégesője, nyári zápor, de jéggel szétszaggatja a ruháját, a habitusát, tele sebekkel, végkimerülésben, amikor megérkezik az alapított kolostor kápolnájában, lerogy az oltár előtt, és azt mondja, Uram, miért tetted ezt velem? Hiszen a te érdekedben jártam. És megjelenik az Úr, és mit mond Teréznek? Teréz, akiket én szeretek, azokkal én így teszek. És akkor azt mondta Szent Teréz, Uram, most már tudom, hogy miért követnek olyan kevesen. Tehát a keresztény élet küzdelem, nem kényelmes életmód. Ezért is figyelmeztet az Úr is, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen engem. És a keresztet cipelni, valljuk be őszintén, nem könnyű feladat. Egy kis betegség. Nem vagyok, testvérek, se hős, se példamutató, ha életet élő valaki, de hogy magamat állítsam, de el kell mondanom, hogy ahogy nyugdíjba jöttem, akkor derült ki egy véletlen folytán, hogy rákos beteg vagyok. Én nem tudtam, csak gyanúja merült föl, elmentem az orvoshoz, azonnal küldött a sebészhez, beszéljen meg, véres volt a vizelet. És hát kiderült az ultrahang vizsgálatnál, hogy a legcsúnyább rák van, ami nem nagyon gyógyítható, hólyagrák, rossz indulatú. Sebi jobbsza kivétel szövettara nem volt, hanem mindjárt műtét. Meg volt az első műtét, nem volt fájdalmas, örömmel elvághatták volna a lábamat, és mindent, mert nem éreztem semmit. Még viccelődtem is az orvossal, mert hát a húgycsövön keresztül történt zárt műtét volt, ami fájdalmas lett volna, ha nem bémítottak volna le ilyen kábítószer, kis dolangán koktélt kaptam gerincvelőbe. Lejöttem bémított deréktől lefelé. Megjött a szövettan rá egy másfél hónapra. Orvos közölte velem, hogy még egyszer meg kell műteni, mert a szövettan rossz, és nagyon rossz indulatú, ott elrendelték, hogy még ki kellett jobban kapargatni. És mivel az én unoka öcsém ebben a betegségben halt meg 2,5 hónap alatt, akkor megkérdeztem a főorvos urat, koromnál fogva nem vagyok olyan túl fiatal, mondjuk nem érzem, csak fizikálisan, lélekben még fiatalnak érzem magamat, hogy hát mennyi időm van még doktor úr hátra, mondja meg őszintén, mert el kell rendeznem mindent, senki sincs, mindenki meghalt körülöttem. És rám néz a főorvos, hogy kérkedő szemmel, hogy mondhat, gondolom, nem mondta ki, egy pap ilyet. Mondom, doktor, nem félek a haláltól. De elmondom őszintén, hogy kétségbe essem. De volt előtte még egy próbáltatás, 21 évesen a teológián, első éves teológus voltam. Mikor elveszítettem a szemem világát 3 nap alatt spanyol évhezők következtében, megvakultam, és kórházi kezelés alatt 2 hét alatt megvakultam. Másikra 1,5 évig teljes sötétség. És megmondták az orvosok, ott a hátam mögött turuzsoltak latinul. Nem sokat értettem belőle, de értettem annyit, hogy sajnos áthúzódott a másik szemre, vége. Fölkészítettek a halálra, agytumor, gyanúval kerültem ide föl Budapestre, az amerikai út idegsebészeti kutatóintézetbe, ahol megmondták, hogy meg kell műtetni, mert daganat van. Zavaros volt a gerincvelő. Szerencsére nem. Hát kísérleti nyulak voltunk, ismeretlen betegség volt Európában ez a 17-en voltunk az országból, vakok itt az amerikai úton. Most nem azért, és Istennek öröki hálásnak kell lennem, a 17 között egyedül csak én látok. A többi örök életére vak maradt. Nem tudom eléggé meghálálni a jó Istennek ezt a próbatételt, és én fölkészültem 21 évesen, Istenem, mennyit küzdöttem, hogy a szemináriumba jussak, pap lehessek, és a jó Istenem akar, nincs rá szüksége. És mégis el vagyok. Igaz, hogy volt egy nagyon nagy közbenjárom, az üzanya. Az ottani nővérek, akik dolgoztak a szemináriumban, írt egy személyes postával, és ez is olyan érdekes fordulat az életben, ugye, hogy nem mindenki volt igazán kommunista, ennek az apácának az öccse, faluban tanácselnök, vagy pártitkár, már nem tudom, azok mehettek külföldre, és megkérte az öcsét, hogy te utazhatsz, így nem mehetek ki, adok neked egy levelet, írok az általános rendfőnöknőnek, aki Szirakuzában él, 53-ban történt ott egy csoda, egy munkás családnál, és ott van könnyekkel felított vatta, és a generális anyát kérd meg, hogy menjen el a szirakuzai püspökhöz, és egy pici kis vatta csomót küldjön el, mert egy kispapunk megvakult. És a püspök elküldte ezt a kis vattát, megmutatom nektek, nálam van az a rózsafüzér, őszintén férfiasan bevallom, hogy soha olyan buzgón a rózsafüzért nem imádkoztam, mint akkor. Vak voltam, semmit nem tudtam csinálni. Én voltam az egyedül járó beteg az osztályon, a többi mind béna volt örök életére. Ebben a kis ezüst szelencében van benn a könnyekkel felitatott vatta. És én hiszem, mert a doktor úr, mikor én ezt megkaptam, mi mindig ahányszor végeztem a szentolvasót, minden tized végén a szememhez érintettem a kis vattát, föltéke a blombát, és egyik alkalommal, amikor mentem szemfenyék vizsgálatra, minden nap vizsgáltak, rengeteg injekciót adtak, de hát az injekciónak semmi hatása nem volt, csak betegebb lett az ember tőle, mert fölhizlattak két hét alatt 20 kilót. Úgyhogy majd megfulladtam a ilyen mesterségesen enkli gyógyszertől. És kérdezte Laci, mit csináltál? Mondom, doktor úr, hisz Istenben. Igen, fiam, hiszek, járok a templomban is. És azt mondja, hidd el, hogy ez csoda. Itt ebben a kórházban kezelünk 17 beteget, és hiába kísérletezünk rajtatok, igazából nem tudjuk, mi a gyógymód. Ezt operálni nem lehet, ha visszanyered a látásodat, az csoda lesz. És egy fél év mindig fokozottan, aztán visszakaptam a látásomat. Ezt csak azért mondtam el, testvérek, hogy az ember sokszor olyan megpróbáltatások éri az életében, hogy kétségbe esik. És a kétségbe esésben, amikor nagyon közel érzi, főleg hát fiatal 21 évesen a halál, tehát ki a csuda akar meghalni. Egyik gyereket kérdeztem, mit tanulnám, hogy hát nem csak egyet, a többieket, hogy gyerekek, ki akar a mennyországba jutni? Ha mindenki föltette a kezét, én tisztelendő bács, oda akarok jutni, egyetlen egy gyerek nem tette fel. Kérdeztem, miért nem? Akar a fene tisztelendő, mert akkor meg kell halni. Igaza volt. A gyerek őszintén megmondja, hogy hát nem akar meghalni, mi alig élt. És mi is így vagyunk. Ugye a lélek kész mindig, de a testünk gyönge. Tehát gondoljuk meg mindig, és fontoljuk meg, hogy mit mondunk ki könnyelműen, mert az Úr Jézus szavunkon fog. Hányszor érezzük a szavaknak az igazságát a saját életünkben. Péter ezt nem hitte. Nem vette komolyan, és ezért történtek meg vele ezek a szomorú bukások. Nos, a legsúlyosabb bukás a következő volt, ugye? Fájdalmas emlékű szavak ez a Szentírásból, mikor kijelenti a főpap udvarában, mert fázott már ott este, mikor Jézust elfogták, nagy csütörtök este, és ott melegedett, és az egyik szolgáló megismerte. És kijelenti Péter, hogy nem is ismerem ezt az embert. Sőt, mondja neki a szolgáló, hát ne beszélj, a beszéded is elárul, hogy te a galileaival voltál. És megszaggatja a ruháit, égre, földre esküszik, hogy ő nem. A legszentebb mesterét, aki, ő volt az első, aki kijelentett, hogy te vagy az élő Isten fia. És azt mondja, nem ismerem ezt az embert. Olyan, mikor megkapja egy édesanyja, aki elhagyja gyermekét, és megkeresi hosszú idő után, nem tudja a fiú, az édesanyját, vagy a lánya, hogy hát ki volt az ő igazi édesanyja, mert állami intézet leverődött, és az anyja kidobja, hogy te nem vagy az én gyermekem. Mi mehet végbe egy gyermeknek a lelkébe? Ugye ő, aki 3 évig Jézussal volt, szinte sülve-főve mindig, ahogy szokták mondani, érte, húzza ki a kardot még az olajfák hegyén, uram, én kész vagyok meghalni, és azt elrejtette biztonságban, mert arra ő számított, hogy verekedés lesz majd ott fönn, mert Júdás nem egyedül ment, annyira gyáva volt azért, és le is vágja a sötétben a pap szolgájának a fülét. És Jézus mit csinál? Péter, tedd vissza a kardot a hüvelyébe, mert aki kardot használ, kard által vész el. És Péter fölvált, hogy uram, hát én a védelmedre, ha nem is olvassuk ezt a Bibliában, de azért tett ezt. és ezért az életét is kockáztatta. Az, aki kijelent, hogy te vagy az élő Isten fia, nem ismeri őt. A gyávaság tétett azt a kis rongyos életét, mert félt attól, hogy ugyanarra a sorsa fog jutni ő is, mint Jézus. Hogyan lett ő ilyen gyáva? Miért hagyta el az a lelkesedés, az a bátorság? De ne tegyünk szemrehányást neki, mert az agyunk elnémul, amikor Jézus kivezetik a tárgyalóteremből, tudomására jut, hogy Jézust halálra ítélik, Jézus egy szót nem szól, csak találkozik a tekintetük. És abban a tekintetben minden benne volt. És ez Péter észrevette. És élete végéig siratta ezt a bűnét és bánta. Testvérek, ha magunk vagyunk, senki se lát bennünket, akkor mi tudunk jónak lenni, vallásosnak lenni, jó kereszténynek, csak emberek közé ne kellene menni. Az emberek között gyávák leszünk, nem merünk hitvallást tenni, mert kitűznek ránk egy célpontot, ami gúny tárgyává tesz. Na, itt jön a szent fazék. Állandóan térden csúszva járik a templomba, ez se külön nálunk. Sokan ezzel mentik fel magukat. Azért nem járok templomba, mert ez se külön. Egyet nem szabad elfelejteni. Mindannyian esendő emberek vagyunk. Sose tudjuk, hogy ki, mikor bukik el. Elbukhat pap is, pápa is, mindenki. Senki sincs bebiztosítva. Nekünk kell magunkat bebiztosítani, hogy mindig a bukásunknál is tudjunk belekapaszkodni a Jóisten kegyelmében. Aztán testvérek, különösen ez a mai életes, de hát mindig is így volt, hogy az erkölcsi elveket mi nagyon jól tudjuk. De nem az szerint élünk, és a kereszténységnek ez a legnagyobb szégyene. Nem az evangélium üzenetében van a hiba. Bennünk, emberekben. Tudjuk, hogy mit kéne tenni, és nem azt tesszük. Vagy csak más vallásra közé ne kerüljünk, mert ott kiki szalad sokaknak az ajkán Jézusnak a tagadása, hogy nem ismerem ezt az embert. Péter egy szolgáló kedvéért tagadta meg az Úr Jézust. És vannak mai Péterek is ám. Egy jelszó, egy divatos felfogás, emberfélelem ezernyiféle változata arcán mutatkozik meg az életünkben. Ma már nem divat a böjt. Éppen a napokban valaki mesélte nekem, egy kedves ismerősöm, hogy hát egy vallásos társaságban beszélgettek, és egy buzgó templomban járó anyuka, böjtöt nem kell, már komolyan, az egyház feloldotta. Nem oldotta fel. Igenis, van bőjt. 60 éven feltve, aki beteg, annak eddig is ő volt mentve. De aki egészséges is meg tudja tartani, az tartsa meg. Ha nem tart bőjtöt, mondjuk az évközi péntekeken, akkor tessék, a vezeklés alól nem vagyunk fölmentve. Sokkal nehezebb feladatot rót ránk az egyház, mert nekünk kell eldönteni a saját lelkiismeretünkben, hogyha én most ma húst eszem, mire kell máma, mit ajánlok föl, milyen önmegtagadást. Én merem állítani, hogy sokkal nehezebb a nyelvünket féken tartani, mint a húst megenni. Így van? Úgyhogy igenis imádkozni a bőjt, tehát vezekelnünk kell. És mindig kifogásolták a gyerekek, hogy Atya, miért pénteken? És hát százszor elmondja az ember, de hívek se tudják sokan, akik vallásosak, hogy miért pont pénteken? Miért nem máskor van a bőn? Hát Jézus halálára emlékezünk minden pénteken. Sajnos ma a városokban nem divat a harangozás, mert idegesíti a modern emberkor emberét a harangszó. És miért idegesíti? Mert a lelki ismeretéhez szól. Egerbe minden pénteken délután és legtöbb faluban délután 3-kor szólt a harang. Jézus halálának az időpontját emlékeztetve. Ma ebben a nagy ricsajban, zajban, ugye mindenki valami kütyüt visz, aztán zúg a fülébe a muzsika, mennek, mint a birkák az utcán, metrón, fölökik az ember, mert ő minden érdekli, csak a másik nem. Testvérek, az, hogy a családban két gyereknél ne legyen több. Hát én, mikor Mária Vesnyő voltam házfőnök, a kapucinus rendben nem győztem, hozták a szentképeket a családok. Meghalt a mama, nálunk már, ha nem divat, ez jó lesz itt a templomba, tessék ki a kaszak. A kedves, ez nem képraktár. Szégyeljék magukat, hogy a nagymama vagy az édesanyú szentképét, amit életében megbecsült, az maguk kidobják. Ez egy szeméttároló hely. Hát jó néznénk ki, hogyha minden család oda volt szemképét, a templomba függesztenünk. Nem raktár. És meg voltak sértve. Nem mondom, köszönjük szépen, de nem. Gyónni megy az apa, az anya. Sose felejtem el, egyik kis tanítvány, egyik vidéki kis faluskában voltam káplán. Hát ott minden első csütörtök, az egész falu, az első szombatigyel egy jó. Majdnem éjjel-nappal gyóntattunk. Hát régen volt ez 65, 67, 68-ban, utána ott is minden sajnos kikopott, mind a gyöngy. És hát a kislányának mondja az édesanyja, kislányom, mész gyónni. Megyek, anyuka. Maga nem ilyen gyónni, kérdez az édesanyja. Vagy a kislánya. Azt mondja, nem, kislány, nekem nincsen bűnöm. És a jó kis cserfes nagyszájú kislány volt, második osztás, csípőre tette a kezét, akkor még népviselőben jártak, magának nincs bűne. Hát mit csinált az apuval szombaton, meg vasárnap? Hogy veszekedtek? Na, befogod a pofádat, bocsánat, aki ez is megyünk gyógyni, gyerünk. Hát meg elszégyelte magát az anyuka. A gyerekek megérzik. Nézzünk sokszor a gyerekeink tükörképébe, hogy megtettünk mi mindent, úgy neveltük, úgy készítettük őket az életre. Sajnos ugye sok szülő sír, hogy már ők se olyanok, mint amikor elindultak az életben. És ez nagyon fáj. De nem vétettünk valamit el, hogy valami nem volt hiteles az életünkben, és ez okozta náluk a csalódást. Többet követeltünk meg tőlük, mint ami mi vagyunk. Vajon mi még sose voltunk gyávák, amikor az Urat kellett volna megvallani? Akár a gyerekek előtt, vagy a szülők előtt, vagy a iskolában, munkahelyen. Soha sem tagadtuk meg még Krisztust a tetteinkben, gondolkodásunkban. De testvérek, jegyezzük meg, hogy mindenki tagadja Krisztust, aki bármilyen tekintetből elhagyja a becsületes elveit, és az erkölcsi meggyőződését emberi tekintet miatt. Mert fél attól, hogy bunytábla lesz. Vagy előnyökért, a hitét nem meri gyakorolni. Vagy félelem miatt nem mer a meggyőződése mellett minden nap kiállni. Vagy szót emelni társaságban, mert nehogy rábélyegezik, hogy ez a szentfazék mindig itten beszél. Vagy aki társaságba kerül, ezért eláruljám, a családi társaságunk együtt van, a nagy család. És ugye elég szabados a beszélgetés, én lagzikban tapasztaltam el, hogy ezek a vőfények minél szaftosabb verseket mondtak, mindig kiket néztek, a lakodalmas tipa papot, hogy az most nevette, vagy mit csinál. És nagyon ízléstelen egyértelmű disznóságokat mondtak azoknál a rigmusoknál, amikor hordták fel az ételeket, hogy mennyire nevet. És csak azért elfogadják sokan, mert jaj, rám ne süssék, hogy én szent fazék vagyok. Nem, én Krisztus tanítványa vagyok, de igazában az vagyok. Aki a szenvedélynek a hatása alatt beleegyezik. Testvérek, mi nem akarunk ide jutni. Én hiszem azt, hogy egyikünk sem. Nem akarjuk az Urat megtagadni, és itt a befejező gondolat, hogy mi vitte Pétert a bukásra. A veszte a vakmerő bizalom volt. Hány léleknek ez volt a veszte? Hány fiú és leány tisztelettel vannak egymás iránt, jók, vallásosak, de folytonosan összebújnak, bizalmasak, csodálkoznak, hogy kísértésbe esnek, és elkövetik adni, nem lehet csodálkozni. És amikor megkapják a figyelmeztetést, akkor mit mondanak, ugyan, ne tessék már minket félteni, mi tudunk vigyázni. És amikor megvan a baj, jaj, anyu, segíts! Miket olvasunk általában? Én a kórházban elég sokat vagyok, sajnos az emberek nagy többsége ezeket a blikkeket olvassa. Mindenki a hálószoba titkokkal kíváncsi, hogy ki kivel bújik az ágyba. Hát mi közünk hozzá? Ennek hírértéke van? Ebből lehet tanulni? Aztán ne menjek olyan társaságba, ahol csúnya a beszélgetés. Vagy ne nézek meg olyan filmet, még kíváncsiságból. Mert azt gondolom, hogy talán én védve vagyok, nem vagyunk védve. Se én, se más, senki. Mindenki egy filmnek a keretén belül is kísértésbe esett. Tehát ne tessék engem félteni. Másnál lehet, de nálam, nálam az nem lehet. Az, ilyen nem létezik. Nem azért megyek oda tisztelendő, hogy a rossz rám ragadjon. Hát ezek olyan szép szavak, de hát sajnos a valóság nem ez. Szent Péter sem azért ment a tűzhöz, hogy megtagadja a mesterét, hanem fázott. Hideg volt. Meleget keresett. Így került olyan emberek közé, hogy minden szava, gondolata más lett, mint ami az övé. Félt. Vagy fiaink, leányaink, akik kollégiumba kerülnek, városokban, egyetemen, hivatalban, munkahelyen, üzletben, bárhol, ahová megélhet és kényszerít el bennünket. Észre kell vennünk, hogy emberek közt vagyunk, nincs védelem körülöttünk, nem vagyunk burok alatt. És egyetlen szavuk vagy tettük az embereknek, a felfogásuk nem egyezik a mi keresztény felfogásunkkal. Egyből végünk van. Ránk sütik, te is a názáretiben vagy? Elárul a felfogásod, az életviteled, és milyen gyámoltal összehúzódunk, és szédeljük a hitünk. Mint az egérnek, hogy a sarokba kell rújnunk, a lyukba, de keresztények merünk lenni? Nem merem vállalni? Mi boldog, aki el tud menekülni? Itt testvérek, a közmondás az, hogy szégyen a futás, de hasznos. Az ilyen emberek közül jobb elmenekülni. Péter sem esett volna el, hogyha elment volna időben. Akkor igyekez Krisztusban jobban kapaszkodni, és ne tegyük ki magunkat fölösleges veszélynek. Amíg az ember él, azt ne felejtsük el. Mindig a fejünk fölött ott van, mint a Damoklesz kardja, a veszedelem. Elesünk, ha elbízzuk magunkat. Szent Péter bukásából mit kell megtanulnunk? Meg kell becsülnünk a lelki ismeretünk szavát. Boldog az az ember, aki ura akaratának és szolgálja a lelki ismeretének. és boldog, aki engedelmes szívvel hallgat a lelkiismerete szavára. Szent Péter bukása örök figyelmeztetés, hogy ma hitvallók lehetünk, de holnap megtagadhatjuk Krisztust bármikor. Ha elfelejtjük a figyelmeztetést, virrasszatok és imádkozzatok. Szent Péter megtérése, testvérek, eleti szomorú emberi sors, de bűnből fölemelkedni az keresztény erény. Ezt ne felejtsük el. Lukács írja le az evangélium szóról szóra következőket, az Úr megfordult, rátekintett Péterre. Elég volt rátekinteni. És Péter rögtön kapcsolt, hogy ő mit tett. Igen, Uram, te imádkoztál értem, de én nem imádkoztam magamért, és ezért buktam el. Mert nagyon bíztam. Bár kísértéseink között ezt tudnánk észrevenni kellő időben, az Úr szomorú tekintetét, hogy reánk tekintő. És mit csinált Péter? Kiment és keserves sírásra fakadt, írja a Szentírás. Az Úr tekintetében meglátta a megbocsájtást. Milyen boldogan lépünk ki a gyóntatószékből, gyónás után, szinte repülünk. Estére meg elbukunk. Elfelejtjük. Pedig ezt körülhetnénk igazán. A másik tesség újabb tanulság az elbukott, a kiválasztottság mellett. Miért? Mert ember volt. Mindenkinek szent kötelessége és feladata, hogy az isteni vonás az erősödjék meg a szívünkben és a gondolatvilágunkban, az emberi pedig próbáljuk halványítani. Az egyház történelem folyamán, testvérek, az elhivatottak, kiválasztottak bizony elbuktak sokan. És itt kérdezném, mert és kritizáljuk, sajnos én is, de imádkozunk-e értük? Kikről van szó? A papokról. Szoktatok imádkozni a papotokért? És papjaitokért? Nagyon sok pap azért bukik el, mert sok a keserűsége. Csúnya ezt mondani, nincs sikerélménye. Nem járnak sokan templomban, lelkesedik, próbálkozik, és nincs eredmény. Úgy vagyunk, mint Péter. Uram, kivetettük a hálót, de üres. Egy halat se fogtunk. De Uram, a te szavadra még egyszer kivetjük a hálót. Imádkozzatok jó papokért. Rendíthetetlen hitű papokért, a szerencsétlenekért, a méltatlanokért, az összetörtekért. Hogy ne a kétségbeesés legyen a végük, hanem a Péternek a bűnbánata. Júdás elesett, mert így is akart maradni, nem akart fölkelni. Fölkínálták a lehetőséget, nem fogadta el. Péter is elesett, de bele tudott kapaszkodni Krisztusnak az irgalmas, megbocsátó kezébe. Elesni emberi dolog, de bűnbe maradni az ördögi. Azt adja a közhídejelen, hogy a Péter apostol hallotta a kakasszót valahányszor, míg élt, mindig sírva fakadt, eszébe jutott. Hogy ez így történt, nem tudjuk. A legenda itt tartja, de hogy ezt a bukást egész életén át vezekelte, megfontoltá tette, elővigyázatossá tette. És ezért mondja a levelében, írja az első levelében, józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségtek az ördög körül jár, mint az ordító oroszlán, keresvén kit nyeljen el, és erős hittel álljatok ellen. És még egyet, egy utolsó gondolat. Biztosan tudunk, hogy 67-ben Krisztus után, június 29-ét táján, ezt nem tudjuk pontosan a napot, csak körbe ekkor történt a kivégzés, a vatikáni domboknak a magaslatán egy keresztet állott, és ő saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre. Péter az a Péter, aki gyönge volt, gyönge pillanatában megtagadta az isteni mesterét, aki bűnbánó életével, vértanú halálával jóvá tette a bűnét. És itt van a Golgota című vers, ami a birtokotokban van, az egyetlen a lelkemnek a hátulján, utolsó két verszakát idézni. Megvallani azt, hogy te vagy a mester. Kitartani érted minden csepp véremmel, minden Júdás csókot felettetni véled, szívemet, lelkemet odaadni néked. Nem tudok kitartani, mert nincsen semmi. Látod, a kereszt tövéhez mégis odaállok, lecsorgó szent vélet tisztítson meg engem, és tekints le rám megbocsátó szemmel. Ó, megfeszített Isten fia, add meg nekünk, hogy jóvá tegyük a szomorú esésünket, hogy egykor mi is nyugodtan térjünk hozzád, haza az örök életbe. Amen.